Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Az Istennel való barátság a mi üdvösségünk. Leó pápa katekézise a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról. Parolin bíboros a brüsszeli székesegyház 800. évfordulóján. A béke mások elismeréséből fakad, nem a félelmek egyensúlyozásából. Az arábiai miasszonyunk összefogja a perzsa öböl térségének szórvány katolikusait.
Az Istennel való barátság a mi üdvösségünk. Leó pápa katekézise a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúcióról. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett katekézis sorozatot a múlt héten, és most az isteni kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciónak szentelte gondolatait.
Si tratta di uno dei documenti più belli e più importanti dell'assise conciliare.
Az egyik legszebb és legfontosabb zsinati dokumentumról van szó, melynek elmélyítéséhez segítségül hívhatjuk Jézus szavait János evangéliumából. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Ez a keresztény hit alapvető pontja, amire a Dei Verbum emlékeztet minket. Jézus Krisztus gyökeresen átalakítja az ember kapcsolatát Istennel, ami ettől fogva baráti viszony lesz. Egyetlen feltétele ennek az új szövetségnek a szeretet, jelentette ki katekézisében Leó pápa. Szent Ágoston ezt a szakaszt elemezve rámutat a kegyelem távlatára, mert csak az tehet bennünket Isten barátaivá fiában. Egy ősi mondás úgy tartotta, amicitia aut pares invenit aut facit, vagyis a barátság vagy egyenlők között születik, vagy azzá tesz. Mi nem vagyunk egyenlők Istennel, de maga Isten tesz minket hasonlóvá fiához, fiában. Ezért, ahogy az egész Szentírásban láthatjuk, a szövetségben először egy távolság van, mivel az Isten és az ember közötti megállapodás mindig aszimmetrikus. Isten, Isten, mi pedig teremtmények vagyunk. Azzal azonban, hogy fia emberi testben eljött, a szövetség megnyílik végső célja előtt. Jézusban Isten gyermekeivé tesz minket, és arra hív, hogy váljunk hasonlóvá hozzá emberi törékenységünk dacára. Mi nem a vétségen és a bűnön keresztül érjük el hasonlóságunkat Istenhez, ahogy a kígyó sugallja Évának, hanem az emberré vált fiúval való kapcsolatunkban. Barátaimnak hívlak titeket. Jézusnak ezekre a szavaira utal a Dei Verbum kezdetű zsinati konstitúció, mely megállapítja. E kinyilatkoztatással a láthatatlan Isten szeretetének bőségéből mint barátaihoz szól az emberekhez, és társalog velünk, hogy meghívja őket, és befogadja a saját közösségébe. Már a teremtéskor párbeszédbe lépett az emberrel, és amikor a bűnbeeséskor ez a párbeszéd megszakadt, a teremtő nem szűnt meg keresni a találkozást teremtményeivel, és időről időre újra megszilárdítani a szövetséget velük.
Il dialogo che si era interrotto viene ripristinato in maniera definitiva.
A keresztény kinyilatkoztatásban a megszakadt párbeszéd végleg helyreáll. A szövetség új és örök, semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől. Isten kinyilatkoztatása tehát magán viseli a barátság párbeszédes jellegét, és ahogy az az emberi barátságra is igaz, nem viseli el a némaságot, hanem a valódi beszélgetés révén épül. A Dei Verbum kezdetű konstitúció is erre emlékeztet minket, vagyis, hogy Isten szól hozzánk. Fontos különbséget tenni a szó és a fecsegés között. A fecsegés megreked a felszínen, nem hoz létre valódi közösséget az emberek között. A hiteles kapcsolatokban azonban a szó nem csak információk és hírek közlésére alkalmas, hanem felfedi, kik vagyunk. A szónak van egy kapcsolati dimenziója, mely a másik emberhez kapcsol minket. Így tehát, amikor Isten szól hozzánk, kinyilatkoztatja magát előttünk, mint a szövetséges, aki arra szólít, hogy legyünk a barátai. Ebben az összefüggésben elsősorban a meghallgatást kell gyakorolnunk, hogy Isten szava behatoljon elménkbe és szívünkbe. Ugyanakkor nekünk is beszélnünk kell Istennel, nem azért, hogy elmondjuk neki, amit már úgy is tud, hanem, hogy felfedjük magunkat önmagunk előtt. Szükségünk van tehát az imára, amelyben megéljük és ápoljuk barátságunkat az Úrral, mutatott rá katekézisében 14. Leó pápa. Ez mindenek előtt a liturgikus és közösségi imában valósul meg, ahol nem mi döntjük el, mit hallgassunk meg Isten igéjéből, hanem ő maga szól hozzánk az egyházon keresztül. Ezen túl pedig a személyes imában, ami a szív és az elme belsejében zajlik. A keresztény ember napjából és hetéből nem hiányozhat az idő, amit az imának, a meditációnak, az elmélkedésnek szentel. Csak akkor beszélhetünk Istenről, ha beszélünk Istennel. A tapasztalat azt mondatja velünk, hogy a barátságok véget érhetnek valamilyen látványos törés vagy mindennapos figyelmetlenségek sorozata révén, amelyek szétforgácsolják a kapcsolatot, amíg elvész a barátság.
Se Gesù ci chiama ad essere amici, cerchiamo di non lasciare inascoltato questo appello.
Ha Jézus hív, hogy barátai legyünk, igyekezzünk nem figyelmen kívül hagyni ezt a felhívását. Fogadjuk el, gondozzuk ezt a kapcsolatot, és rájövünk, hogy éppen az Istennel való barátság a mi üdvösségünk, zárta szerda délelőtti katekézisét Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Parolin bíboros a brüsszeli Székesegyház 800. évfordulóján. A béke mások elismeréséből fakad, nem a félelmek egyensúlyozásából. Őszentsége Leó pápa szívélyes üdvözletét és lelki közelségét közvetítem nektek, aki ez alkalommal különleges módon kívánta kifejezni szeretett közösségét ezzel a helyi egyházzal, azáltal, hogy pápai legátussá nevezett ki. Pietro Parolin bíboros államtitkár ezekkel a szavakkal szólt franciául és angolul a brüsszeli egyházhoz, a belga királyi családhoz, az ország püspökeihez és minden hívőhöz január 11-én vasárnap Brüsszelben a Szent Mihály és Szent Gudula Székesegyház 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek nyitómiséjén. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem egyetlen elszigetelt cselekedetből vagy egyetlen pillanat alatt megvalósított projektből születik, hanem egy generációkon átívelő hűségből. Kiemelte, hogy Szent Mihály éberségre és megkülönböztetésre hív minket, míg Szent Gudula arra emlékeztet minket, hogy a hit a mindennapi hűség által növekszik, ezzel arra hívva az egyházat, hogy együtt élje meg az igazságot és a szolgálatot, a szilárdságot és a szelídséget. A Székesegyházból kiindulva Parolin bíboros először Brüsszel városára szegezte tekintetét, amely egyike azon helyeknek, ahol Európa megpróbálja újra gondolni és felépíteni önmagát. Népek, nyelvek és kultúrák kereszteződése, amelyet a párbeszéd és a közvetítés hagyománya jellemez. Ez arra emlékeztet minket, hogy Európa a találkozásokból és a különbségek áthidalásának képességéből születik, majd az öreg kontinensre kiterjesztve tekintetét a mostani korszakra összpontosított, amelyet a törékenység, a félelmek és a megosztottság jellemez, nem csak politikai és társadalmi téren, hanem belső és kulturális nehézségek vonatkozásában is, amelyek gyökereiben ássák alá azt. Ebben a kontextusban a kereszténység nem kínál technikai megoldásokat, inkább józan, de határozott módon javaslatot tesz alapvető emberi értékekre, arra törekedve, hogy ne erőltesse rá magát senkire, ugyanakkor megvilágosítsa a lelkiismeretet. Egyben emlékeztet arra, hogy a személy méltósága megelőzi a számításokat, hogy az igazságosság, a befogadás és nem a szétválasztás által növekszik, hogy a béke mások elismeréséből születik, és nem a félelmek mérlegeléséből. Parolin bíboros szerint a Szent II. János Pál által 1982. november 9-én Santiago de Compostellában megfogalmazott felhívás időszerűbb, mint valaha. Ha Európa ismét megnyitja kapuit Krisztus előtt, és nem fél megnyitni üdvözítő hatalma előtt államainak határait, gazdasági és politikai rendszereit, a kultúra, a civilizáció és a fejlődés hatalmas területeit, jövőjét nem a bizonytalanság és a félelem fogja uralni, hanem megnyílik egy új életszakasz előtt, mind belső, mind külső szempontból, amely hasznos és döntő az egész világ számára, amelyet mindig fenyegetnek a háború felhői és az atomkatasztrófa lehetséges hurikánja. Ez a látásmód Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide de Gasperi jóvoltából öltött konkrét formát, akik a kontinenst nem pusztán érdekszövetségként, hanem a megbékélésen, a személy és a közjó elsődlegességén alapuló közösségként tudták elképzelni, és akik megértették, mennyire szükséges a történelem törésvonalai után nem csak a struktúrákat, hanem a kölcsönös bizalmat is újjáépíteni. A jelenlegi európai helyzetben az egyház az egyik legmeghatározóbb kihívással néz szembe, hangsúlyozta a Parolin bíboros, nevezetesen azzal, hogy ne veszítse el evangéliumi bátorságát. Az egyház meggyengül, amikor megszűnik az ízt adó sónak lenni, a megvilágító fénynek lenni, a növekedést elősegítő kovásznak lenni, folytatta a bíboros államtitkár. Kifejtette, hogy ahogy az atyák tanítják, az egyház szent a kapott ajándék miatt, de törékeny is tagjainak korlátai miatt. Ezért nem tökéletességből, hanem kegyelemből, nem önellátásból, hanem szeretett közösségből él. Ezen az úton sosem szűnik meg hallatni Isten igéjét, amely egy hang, amely belép az életbe, irányítja azt és felteszi legmélyebb kérdéseinket, anélkül, hogy visszariadna tőlük. Az egyház akkor növekszik, amikor a különbségek a gazdagság forrásává válnak, és amikor a szeretet az a kötelék, amely összetartja. Szűz Mária arra tanít minket, hogy a termékenység nem a struktúrák szilárdságából, hanem az Isten cselekvésére való nyitottságból fakad, nem a közvetlen láthatóságból, hanem a türelmes hűségből.
Az arábiai miasszonyunk összefogja a perzsölyből térségének szórvány katolikusait. Szűz Mária Isten anyja a védelmezője a hazájuktól távol élő katolikusok millióinak az észak-arábiai vikáriátusban. Ünnepét az Urunk keresztsége utáni napokban tartják, ezért is utazott a térségbe Pietro Parolin bíboros államtitkár, hogy köszöntse az arábiai miasszonyunkat, aki egybefogja és oltalmazza a Perzsa-öböl, Bahrein, Kuwait, Katar és Szaúd-Arábia országaiban élő, többségében vendégmunkás katolikusokat. Pietro Parolin bíboros államtitkár csütörtökön Kuwait város Szent Családtárs székesegyházába szentmisét mutat be az arábiai miasszonyunk tiszteletére, majd pénteken a közeli Bahrein sziget fővárosában, Avaliban celebrál szentmisét, amelynek során az arábiai miasszonyunk templomot emeli kis bazilika, bazilika minor rangjára. A boldogságos Szűz Mária helyi vagy nemzeti címekkel való tisztelete a katolikus lelkiség jellegzetes vonása, amely Mária és a világ népei közötti sokszínű, bensőséges kapcsolatot tükrözi. A keresztények a legkorábbi évszázadok óta Isten anyját olyan módon hívják segítségül, amely a történelmükre, kultúrájukra és élettapasztalataikra utal. Ezért minden ország, és gyakran minden város vagy régió visel egy Mária címet, amely kifejezi, hogyan érzik a hívők Mária anya jelenlétét maguk között. Ferenc pápa például mély áhítattal tekintett a Luhani szűzanyára, Argentina védőszentjére. Mária Cell, Altötting, Lourdes, Fatima, Montserrat, Loreto, Częstochowa, Csíksomjó, Mátaverebé, Szentgut, Guadalupe nevei jelzik, hogy Európát és az egész világot átszövik a Mária kegyhelyek. Az arábiai miasszonyok sajátossága, hogy ez a cím és a neki járó tisztelet egy olyan régióban jelent meg, ahol a kereszténység csendben, alázatosan, gyakran minden külső jel használata nélkül él és élhet. Mégis az arab félsziget szívében Szűz Máriát anyaként, védelmezőként és társként fogadták be a hazáitól távol élő katolikusok milliói. Címe nem csak a földrajzi identitás fejezi ki, hanem a diaszpórában élő egyház mély bizalmát is, hiszen Máriában oly gyengét gyámolítóra talál, aki vigyáz az itt élő és itt dolgozó gyermekeire. Az arábiai miasszonyunk iránti állított gyökerei a 20. század közepére nyúlnak vissza, amikor sarutlan kárbelita atyák érkeztek az 1940-es évek végén Kuvaitba, Irakból, hogy a növekvő számú helyi katolikus közösséget, főként katolikus vendégmunkásokat és családjaikat szolgálják, akik otthonra, hívő közösségre és isteni oltalomra vágytak egy távoli földön. Ezért hozták magukkal a karmelita atyák azt a Mária képet, amelyet később arábiai miasszonyunként kezdtek tisztelni, és aki az anya családot egyben tartó szerepét töltötte be mindinkább. A kettkép a haifai Stella Maris kolostor bazilikájában található Kármelhegyi Boldogasszony Nurdik egy szobrának litográfiája, amelyet 1948. május 1-én hoztak a kuvaiti Ahmadiba, és még abban az évben a szepültelen fogantatás ünnepén Teofano Ubaldo Stella Kármelita atya, Kuvait első apostoli prefektusa, majd apostoli vikáriusa részesített tiszteletben. 1949-ben Stella püspök új szobrot készítetett, amelyet libanoni cédrusból faragtak ki. A Madonna a gyermekkel szobrot 12. Pius pápa áldotta meg Rómában 1949. december 17-én, a jubileumi év előestéjén, majd 1950. január 6-án vízkereszt ünnepén helyezték el a kuvaiti Ahmadik egyhelyen. 12. Pius annyira megszerette a kegyszoprot és kegyelmi szerepét, hogy 1957-ben az arábiai miasszonyunkat hivatalosan is a térség és a kuvaiti apostoli vikáriátus patronájává nyilvánította. Mindez csak növelte a katolikus hívek áhítatát, akik a gyöngyhalászatáról híres térség legszebb gyöngyeit aranyba foglalták, és a belőle készült koronára 1960-ban 23. János pápa áldását kérték. 2011. januárjában 16. Benedek pápa az arábiai miasszonyunk védnökséget kiterjesztette az egész Perzsa öbölre, és ünnepét az Úr megkeresztelését követő szombatra helyezte. Napjainkban egyre nagyobb tisztelet övezi az arábiai miasszonyunkat, mert a kegyszobor az egység szimbóluma az öbölmenti rendkívül sokszínű katolikus közösség számára, reménysugár a migránsok és vendégmunkások számára, amely arra is emlékeztet, hogy Isten anyja különösen és törődik gyermekeivel azokban az országokban is, ahol a keresztény hitet csak alázattal, szinte elrejtve lehet megélni. Olvassuk a Fidesz missziós hírügynökség január 13-i számában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Programajánló következik.
A programajánló az elkövetkezendő időszakra.